A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az megírva található Máté evangélium a 23. fejezetében, a 13-tól a 28-ig terjedő versekben. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gehenna fiává teszitek, kétszer te inkább magatoknál. Jaj nektek, vakvezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Az a szent ige, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a már felolvasott ige szakaszban, és még felolvasnék hozzá két ige verset, Mózes első könyve 3. fejezetéből a 14. és 15. verseket. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Amen. Kedves testvérek! Tovább haladva a bibliaolvasó vezérfonallal, ma csak az új szövetségi igeszakaszt olvastam fel, de remélem, hogy otthon elolvassátok az Ószövetségit is. Dávid trónfoglalása tovább folytatódik, Júda királyává kenik, vagy hogy nekünk is ismerősen hangozzon, koronázzák, de a viszály tovább folytatódik, mert ennyivel még nem ért véget a feladat, amit Isten rábízott. Egy mozgalmas, feszültségekkel teli történetről van szó, ma mégsem erről szeretnék beszélni. Feltűnt az újszövetségi ige szakaszban, amit fel is olvastam, hogy már megint szegény farizeusok vannak a terítéken. Ők az az ortodox csoport, akikkel Jézusnak folyton baja van, és mivel felszólal ellenük, ezért ezért próbálták eltenni őt lábalól. Kajafás főpap még meg is jövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, sőt azért, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Ezért attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Ez a történet is lenyűgöző, és annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy mi lesz a vége, mégis tele van váratlan fordulatokkal. De most nem is erről szeretnék beszélni, ezt inkább meghagyom húsvét környékére. És ha már ennyit beszéltem arról, hogy miről nem fogok beszélni, akkor miről igen? A felolvasott ige szakasznak szinte minden mozzanat vagy mondata fenyegetésnek is beillő figyelmeztetéssel kezdődik. Jézus azt mondja, jaj nektek! Aztán néhány mondattal később egyenesen kígyóknak, viperafajzatoknak nevezi a farizeusokat. Ez a kicsit sem kellemes megszólítás gondolkodtatott el, hogy miért pont ezt használja Jézus, sőt, Keresztelő János is. Mert hogy nekünk is megvannak a kedvenc megszólításaink más csoportok felé, még ha próbáljuk is őket viccesnek szánt szókapcsolatok mögé rejteni, úgy, mint a hegyi francia, vagy azok a szavaink, amelyek mögött egyértelműen mást értünk, mint például a polgártárs. Vagy azok a szavaink, mint például használtátok-e már valaha a hízelkedés kifejezésére a cigánykodik szót. Gondolom, akkor értitek, hogy miről van szó. Másrészt viszont mi sem szeretjük, hogyha a buta szinonimájaként használják valakire azt, hogy magyar, főleg, hogyha nem is az. A magorról nem is beszélve. Na de, mi lehetett a legnagyobb sértés a szótárunkban? Tekintve a farizeusok reakcióját a kígyók megszólításra, arra gyanakodtam, hogy talán ez lehet az. De miért? Nos, a vipera egy felénk is előforduló kígyófajta, bár én még sosem találkoztam egyel sem a szabadban. Egy külsőre nagyon csinos, a szürke és a barna árnyalataiban pompázó mintás, pikkelyes kígyóról van szó, amelynek harapása azonban mérgező. Bár halált ritkán okoz, kellemetlenségeket viszont annál inkább. A néphagyományban a vipera, sőt úgy általában a kígyók a ravasság szimbólumai, és még inkább a mérges harapásban kifejeződő rosszasági. A kígyók rossz hírnevéhez hozzájárul a Biblia is. Az első lapokon már is a kígyó a gonosz megtestesítője. És nem csak az édenkertből kiűzött ember kap büntetést Istentől, hanem az ő munkáját tönkretenni akaró kígyó is. Később az Egyiptomból menekülő zsidókra Isten kígyókat bocsát, akik halálra marják őket. A természetben egyébként nem ilyen vérszomjas a vipera, többnyire csak teszi a dolgát, rágcsálókat, néha házi állatokat fogyaszt, az emberrel nem nagyon törődik. Ha nem piszkáljuk, nem támad. Átvitt értelemben viszont az irigység a gonoszság szimbólumai. Ezért annyira sértő, hogy Jézus kígyóknak, sőt vipera fajzatoknak nevezi a farizeusokat. A Krisztusnak ellenszegülő és munkáját hátráltató zsidók automatikusan egy oldalra kerülnek tehát a gonosszal, a sátán szövetségesei. A viperák fajzata megjelölés keményebb, mint ami ennek látszik. Az Isten művét akadályozó zsidók inkább az ördög fiai, mint a választott nép tagjai. Egészen a teremtés történetbeli sátáni kígyóig vezet ez vissza. Egy ilyen megszólítás tehát alapjaiban sérti ezt a különösen vallásos csoportot. Pont azokat, akik látszólag a legpontosabban betartják Isten minden parancsolatát. És nem elég, hogy Jézus rátapint a lényegre, és konkrét példákkal támasztja alá a gyengeségeiket, hanem egyenesen ellenségnek kiáltja ki őket. Akik kívülről nézve teszik a szépet, de belülről méreggel és gyűlölettel vannak tele. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Jaj nektek, vakvezetők! Nem elég, hogy ők maguk a rossz úton vannak, de még másokat is abba a tévképzetbe ringatnak, hogy ez a helyes út. Azt hiszem, különösen ez a pont az, ami felháborította azokat, akik Jézus, a messiás eljövetelét hirdették, és magát Jézust is. De hogy érint ez bennünket? Ha Jézus a vallási vezetőknek szánta ezt a beszédét, akkor ez nálunk a püspök dolga, nem de? Esetleg még az espereseké. Na jó, a lelkészeké is egy kicsit. De mi lenne, ha azt mondanám, hogy a templomba járókra is vonatkozik? Sőt, minden gyülekezeti tagra. Vagy bővítsük ki még jobban, mindenkire, aki hallotta az evangéliumot, az örömüzenetet. Onnantól mindannyian ilyen elöljárókká, példákká válunk azok számára, akik még nem hallottak Istenről. És bizony sokan vannak. Ránk néznek, és azt látják, hogy megtisztítjuk a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vagyunk rablásvágyjal és féktelenséggel, ahogy Jézus mondja. Szépen rendben tartjuk a látható részét a gyülekezetnek, az épületeinket, de belül önzőek és irigyek vagyunk. Elég nagy baklövés lenne. Mi hát a teendő? Mert Jézus nem hagyja annyiban, hogy megállapítja, hogy baj van, hanem minden esetben kiutat is kínál. A pusztában a zsidóknak ott volt a rézkígyó. Keresztelő János esetében ott volt a keresztség. Jézus viszont úgy tűnik, hogy ítéletet hirdet, mindaddig, amíg azt nem mondják, áldott, aki az Úr nevében jön. Mert a megoldás, a megtisztulás felé vezető út ott állt előttük, és hozzájuk beszélt. A számtalan proféta után Isten a fiát küldte el személyesen, hogy figyelmeztesse őket a gonoszságukra. De még őt sem fogadták szívesen. Azt szeretném, hogy ez az ige szakasz figyelmeztessen bennünket is, hogyha elutasítjuk Isten szavát, viszont kereszténynek tettetjük magunkat, akkor ránk is ez vár. Az rosszabb, mint hogyha nyíltan pogányok lennénk. Akkor hát mit évők legyünk? Fogadjuk meg Jézus szavát, tisztítsuk meg először magunkat, belülről. Vizsgáljuk meg, hogy a mi életünk összhangban van-e a Szentírással, mielőtt bárkire is ujjal mutogatnánk. És még mielőtt teljesen elkeserítenélek titeket, testvérek, emlékeztetnélek titeket arra, hogy mi már Jézus tanítványai vagyunk. Ezért nem vagyunk teljesen elveszve. Péternek azt mondta a lábmosáskor, hogy aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Szóval jusson eszünkbe, amikor a kereszténységünket képviseljük a világban, hogy valójában Jézust képviseljük. És ha valami hiányosságot talál bennünk, akkor ne utasítsuk vissza a lábmosás lehetőségét, a tisztulás lehetőségét, hanem forduljunk Jézushoz, és Péterrel együtt kérjük őt, hogy Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Amen.